Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Az elmúlt 25 év minden választási ünnepe előtti utolsó hétköznapot általában azzal töltjük, hogy a választási iroda vezetőjével készítünk egy interjút. Ez a szép hagyomány remekül működik, minden választásunk eredményes és érvényes volt, így lesz ez nyilvánvalóan most is. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke ül itt a stúdióban, a beszélgetést déltől rögzítjük pénteken. Ilyenkor már minden szavazólap, urna, névjegyzék ott van a szavazókörökben? Milyennek a technikája?
Tiszteltel köszöntöm szerkesztő urat is, és a hallgatókat is. A szavazólapok, urnák, egyéb kellékek már mind ott vannak a helyi választási irodáknál, és ezekben a percekben zajlik a névjegyzékeknek a nyomtatása. Én épp a informatikai központunkból érkeztem, ahol ez a feladat megkezdődött, és azt követően jöttem át ide, úgyhogy ebből a szempontból nyugodtan érkeztem, mert a szavazáshoz szükséges legfontosabb dokumentumok, névjegyzék, szavazólap, az rendelkezésre fog állni a választópolgárok számára, úgyhogy reggel 6 és este 7 óra között várják őket a szavazókörök vasárnap.
Az eszközöket ilyenkor szoros őrizet alatt tartják, tehát nem lehet ott kolbászolni a környékükön, majd akkor csak, amikor kinyitják a szavazóköröket.
Így igaz.
Akkor. A szavazás napjáig, péntektől vasárnap hajnalig van bárkire vonatkozó olyan határidő, amit akár a választópolgárnak, akár a választáson résztvevő szervezeteknek még figyelniük kell, vagy innen már automatikusan megy a nyitásig minden?
Automatikusan megy, a választáson induló jelöltek, jelölő szervezetek számára már nincs ilyen határidő, visszalépni tegnap délutánig lehetett, és a választópolgárok szempontjából érdekes talán az, hogy a mozgó urna kérelmet azt egészen a választás napján dél 12 óráig be tudnak nyújtani, hogyha úgy alakul az élet, hogy szükség van rá.
Hol nézze meg a választópolgár, hogy pontosan hova kell mennie szavazni? Melyik az a papír, amit kapott?
Az értesítő, amit kiküldtük számunkra papíralapon, illetve akinek van elektronikus tárhelye ott a ügyfélkapunk keresztül is, és aki ezt elvesztette menet közben, vagy nem találja, az a honlapunkon a választás.hu-n a lakcímének a megadásával be tudja ütni, és ott tudja ellenőrizni, hogy hova kell mennie szavazni, melyik szavazókörbe.
Minden választás előtt feltendő technikai kérdés, hogy mit vigyünk magunkkal. Ezt a papírt ugye nem kell, csak hogyha mondjuk menet közben elfelejtenénk, hogy hova is kell menni.
Igen, ezt a papírt nem kell, és most egy új válasz következik az eddigiekhez képest, mert lakcímkártyát azt most nem sorolom, sőt úgy említem, hogy lakcímkártyát nem kell vinni, egy érvényes okmányt kell vinni, ami lehet egy személyigazolvány, egy jogosítvány vagy egy útlevél. Arra figyeljünk, azt ellenőrizzük, hogy ez érvényes legyen, és ne járjon le.
Ez rajta van a plastik kártyán, akinek ilyen típusú van, vagy nem tudom, mi van, még forgalomban régi típusú könyvecske.
Van még olyan is forgalomban néhány. És ha egyébként valamennyi okmányunk lejárt, akkor lehetőség van a hétvégén arra, a kormányablakok nyitva lesznek, hogy a kormányablakokba elmenjünk, és ott egy ideiglenes személyi igazolvány kiállítását kérjük, ami 30 napig érvényes, és kizárólag ezzel az ideiglenes dokumentummal lehet szavazni. De ennek az előfeltétele, hogy ne legyen egy érvényes okmánya se az érintett választópolgárnak.
Több szervezet is dolgozik a választás lebonyolításán. Nemzeti Választási Iroda, Nemzeti Választási Bizottság, a helyi választási bizottságok. Mi a kapcsolat, mi a hierarchia, az utasítási rend ezek között a választási szervezetek között?
El kell különítsük a választási irodákat és a választási bizottságokat egymástól. A választási bizottságok azok mind önmagukban független szervek, amelyeknek a legfontosabb feladata szavazás napjára koncentrálva konkrétan a szavazatszámláló bizottságnak a választás lebonyolítása, a törvényes rend fenntartása, majd az eredménynek a megállapítása. A többi választási bizottságnak, így az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, területi választási bizottságoknak, illetve a Nemzeti Választási Bizottságnak a feladata szintén az eredmény megállapítás lesz, illetve mellette a felmerülő jogorvoslati kérdésekben a döntéshozatal.
Ez azt jelenti, hogy ezek a bizottságok egész nap ülnek a választás?
Lesz módjuk, illetve valószínű, hogy kötelezettségük is az ülésre és a döntéshozatalra, úgyhogy igen, de ezek egymástól függetlenül működő szervek, és mellettük működnek a választási irodák. A választási irodáknak a feladata pedig az előkészítés, a szervezés, illetve a bizottságok mellett a titkársági feladatok ellátása. A választási irodákon belül már van egy létező hierarchia, mint a közigazgatási szervek legtöbbje esetében, ennek az élén van a Nemzeti Választási Iroda, és így lépkedünk lefelé a területi választási irodák, országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák, helyi választási irodák, és minden egyes szavazatszámláló bizottság mellett a helyi választási iroda tagjaként lesz ott a jegyzőkönyvvezető, aki segíti a bizottság munkáját, segíti a bizottság feladat ellátásához szükséges jegyzőkönyvezési, illetve az eredményrögzítés kapcsán az ottani eredményrögzítési feladatokat.
Minden rendszert teszteltek, minden nyomtató működik, minden nyomtatóban van toner, patron, minden nyomtatónak jó a zsinórja, ezt ilyenkor mind meg kell csinálni a választás előtt, egyszer, többször?
Ezt többször megcsináljuk, több ütemben csináljuk meg, már gyakorlatilag tavaly ősszel elkezdtünk ilyen technikai próbákat végezni, de ami a legkomolyabb, az a múlt héten, és az azt megelőző két héttel lefolytatott két országos főpróba, ahol a mai névjegyzék zárástól egészen az eredmény közlésig terjedő folyamatot a teljes választási igazgatásban közreműködő választási irodák valamennyivel beleértve a külképviseleti választási irodákat is elpróbáljuk. Hát itt egészen a névjegyzék nyomtatástól, hitelesítésen, jegyzőkönyvek nyomtatásán, hitelesítésén át, szavazóköri jegyzőkönyvek, eredményjegyzőkönyvek kitöltése, rendszerbevitele, sőt ezen jegyzőkönyveknek a szkennelése is a főpróba része, ahol az összes igazgatási folyamat elemet elpróbáljuk, illetve az összes ehhez szükséges technikai eszközt is alkalmazunk, használunk, és ezáltal tesztelünk. Úgyhogy ez a két főpróba nagyon sikeresen zajlott le, semmilyen komoly fennakadásunk nem volt, úgyhogy azt tudom jelezni a hallgatók számára, hogy a választási igazgatás felkészült a szavazás napjára.
Magyar választás az papír alapú választás, ezt minden alkalommal mindig elmondják. Ezt akkor is meg lehetne csinálni egy választást, hogyha nagy országos, ne adj Isten, áramkimaradás volna, és sehol egy számítógép nem működne órákon keresztül?
Igen, onnantól kezdve, hogy a névjegyzék ki van nyomtatva, ez már,
az már megvan.
Megvan, úgyhogy innentől kezdve adott minden. A névjegyzék alapján fogják a szavazatszámláló bizottság tagjai azonosítani a választópolgárokat, akik felmutatják az érvényes igazolványukat, és a papíralapú szavazólapot kapják meg, és a szavazókörökben ott vannak a kinyomtatott jegyzőkönyvek, a szavazatok megszámlálását, összesítését követően ezeket a papíralapú jegyzőkönyveket töltik ki a bizottságok, írják alá a jelenlévő bizottsági tagok, ezeket az eredményeket, amennyiben is reményeink szerint működik az informatikai rendszer, akkor a jegyzőkönyvvezető segítségével az ő útján keresztül ezeket bediktálják, mi ezeket rögzítjük, és emellett egyébként, ami szintén egy fontos garanciális elem, valamennyi szavazóköri jegyzőkönyvet másnapig beszkennelünk, és a választás.hu-n megjelenítünk. Tehát minden egyes szavazókörnek minden jegyzőkönyve elérhető és teljesen nyilvános, és az alapján összeadható az az eredmény, amit egyébként mi a rendszerünkből kumuláltunk, és amit a választás.hu-n közzéteszünk.
Tehát aki akarja otthon, akár a bármelyik szavazókör teljes választási jegyzőkönyvét megtekinteti, és otthon kiszámolhatja, hogy a közlésben ugyanaz van-e, mint amit ő a szkennelt adatok alapján kiszámolt?
Így igaz.
Továbbra is két párhuzamos rendszer működik, egy belső, meg amit mi látunk a választás.hu. Ezt hogy kell elképzelni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy van nekünk a belső zárt rendszerünk, ahova természetesen csak megfelelő feljogosítottsággal lehet belépni, és erre szigorúan figyelünk, és őrizzük, hogy nehogy illetéktelenek hozzáférjenek. Itt zajlik az eredményeknek az összesítése, és amikor a feldolgozottság alapján már van egy néhány eredményjegyzőkönyvünk, akkor kezdjük el egy ütemezett adatátadással a választás.hu-ra ezt publikálni. És azt hozzáteszem, hogy nem csak a választás.hu-ra, hanem valamennyi erre nyitott pártnak, országos médiumnak nyújtunk egy olyan szolgáltatást, hogy ugyanazzal a gombnyomással, amivel a választás.hu-ra kipublikáljuk az eredményeket, nekik is megküldjük, úgyhogy ezért fordul az elő, hogy országos televíziók, internetes médiumok saját rendszereket és saját megjelenítési felületeket fejlesztettek le, és ott pontosan ugyanazokat az adatokat fogják közölni, ugyanolyan valós időben megkapva, mint az a választás.hu-ra érkezik.
Csak más-más dizájn.
Igen.
Ahogy a különböző televíziók igen. elképzelik maguknak, igen. más dizájnnal. Egyirányú a belső rendszer meg a nyilvános választás.hu közötti adatátadás. Magyarán én a választás.hu semmilyen buherálásával nem tudok bemenni a belső rendszerbe?
Nem.
Tehát ez egyértelmű. Elegendő szavazatszámláló bizottsági tag van-e? Korábbi választásokon mindig még az utolsó pillanatokban is küzdeni kellett azért, hogy menjenek, de aztán ez egy idő után megfordult, és már nagyon sokan jelentkeztek. Most mi a helyzet?
Most is ez volt a helyzet, és időben elkezdtünk kampányolni ebben a témában, úgyhogy bőven akadt szavazatszámláló bizottsági tag, úgyhogy a települési önkormányzatok időben megválasztották a választott tagokat, és természetesen az elmúlt időszakban az érintett jelöltek, jelölő szervezetek is sok-sok delegáltat jelentettek be. 40 ezer körül van a delegáltagoknak a száma, 50 ezer körül, tehát összességében 90 ezer bizottsági tag fog dolgozni a választás napján a szavazás lebonyolításában.
Kikből szokott állni egy szavazatszámláló bizottság? A saját szavazó körömben én azt látom, hogy van olyan tag, akit már negyedik, ötödik szavazás alkalmával látok. De vannak olyanok is, akik meg mindig megújulnak. Ők a hivatásosok, a profik, a pártdelegáltak? Nem tudom mindig beazonosítani. Mindenki rendkívül elhivatottan dolgozik.
Abszolút, és ugyanazok a jogaik és kötelezettségeik a bizottsági tagoknak, akár választott, akár delegáltagról beszélünk. A választott tagok azok a helyi civil társadalomból kikerülő választópolgárok, akik hajlandóak erre a feladatellátásra, szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak felelnek meg, őket választják meg a települések képviselőtestületei, szavazatszámláló bizottság választott tagjaiként, őket osztja be az egyes szavazókörökbe a helyi választási iroda vezetője, aki a jegyző, és melléjük van lehetőség a választáson induló jelöltek, jelölőszervezetek számára, hogy a szavazókörökbe további két-két tagot delegáljanak. És jellemzően ezek a tagok azok, akik cserélődnek, és a választott tagoknál pedig sokszor megfigyelhető az a trend, hogy aki egyszer csinálja ezt a feladatot, azt élvezi, kedvet kap hozzá, és a következő alkalommal is jelentkezik, és szívesen ellátja ezt a közszolgálatot.
Az igaz, hogy ez egy tanulást igénylő feladat, mert ilyen 200 oldalas papír tömeget kellett megtanulniuk, és állítólag még vizsga is volt a végén. Ez így működik?
Ez úgy működik, hogy mi elkészítjük a választási füzetek kiadványsorozat részeként a kézikönyvet a szavazatszámláló bizottságok tagjai számára, ami az elsőtől az utolsó lépésig tartalmazza, hogy mit és hogyan kell elvégezni a bizottságnak, és természetesen emellett a helyi választási irodák jelenléti képzéseket is tartanak a szavazatszámláló bizottsági tagoknak, mind a választott, mind a delegált tagoknak, és ezen lehetőség mellett mi a honlapunkon biztosítunk egy felületet valamennyi választási bizottsági tagnak, ahol interaktív oktatóanyagokat tettünk föl, illetve egy vizsga-teszt kérdéssornak a kitöltésére is, és ezáltal egy tanúsítvány megszerzésére is van lehetőségük a bizottsági tagoknak. A választási irodák tagjait kötelező jelleggel beiskoláztam, a bizottság tagjainál nincs ilyen kötelezettség, ez egy lehetőség a számukra, sokan éltek is vele, több tízezren, ugyanakkor ez nem kötelező, sokkal fontosabb az, hogy megismerjék ezt a anyagot előtte, és ez alapján készüljenek, és ez alapján egy egységes joggyakorlatot alkalmazzanak a bizottságok a választásnapi feladatok ellátása során.
Egy ilyen kézikönyv, mint a repülőgéppilótáknál, az a vastag gépkönyv, vagy köhög a jobb hátsó hajtómű, akkor odalapozok, és akkor mit kell csinálni? Vagy inkább az egésznek a dogmatikáját kell megtanulni egy szavazatszámláló bizottsági tagnak?
Az egésznek a folyamatát mutatja be lépésről lépésre, és nagyon profi kollégáim olyan szuperul készítették elő most már sokadik alkalommal ezt a füzetet, hogy a bizottság az konkrétan tudja pipálni a feladatokat, amiket ellátott, jelöljük,
checklist.
Hogy mi az, egy checklist van mellette, és gyakorlatilag távolról is fogjuk a kezüket, és hogyha ezt a füzetet követik, akkor nem tudják a folyamatot elrontani, és természetesen adott helyzetekre vannak mutációk ebben a füzetben is, hogyha előfordul valami, akkor milyen protokollt kell lefolytatni, hogyha nem, akkor lapozhatunk kettőt. És ez jól bevált módszere a választás lebonyolításának, hiszen tényleg néhány évente kerül rá sor, tehát ezt senkinek nem kell fejből tudnia, ugyanakkor jó az, hogyha előtte tájékozódik az adott bizottsági tag, egy picit ismerkedik ezzel az anyaggal, hiszen ez alapján kell neki a törvényben foglalt kötelezettségeit végrehajtania.
Jelentős változás a lebonyolítási szabályokban történt az előző választáshoz képest, még arra az időre visszaemlékezve tudom, hogy az irodának voltak javaslatai, amiket a következő választásra szükségesnek látott bevezetni.
Két lényegi változás, amiről be tudok számolni. Az egyiket már érintettük is, hogy lakcímkártyára nem lesz szükség a választópolgárok azonosítása során. A másik pedig, hogy a normál szavazókörökben borítékot a szavazólapok mellé most már csak a választópolgár kérésére fogunk adni. Tehát itt a bizottságok alapból magukat a szavazólapokat pecsételik le, adják oda a választópolgároknak, akik azzal be tudnak fáradni a fülkébe, és kitöltés után félbe tudják hajtani, tehát a titkosság az nem fog sérülni, és így bedobni az urnába, és a boríték használat elhagyásával, vagy fakultatív átételével, túl azon, hogy van ennek egy környezetvédelmi aspektusa is, de talán a gyakorlati oldalról sokkal pozitívabb lesz az a hozadék, hogy értékes perceket nyernek a bizottságok, hiszen nem kell tépegetni, nem kell azt külön pakolászni, úgyhogy az eredmény feldolgozás is gyorsul ezáltal.
Átjelentkezési határidő az már lejárt. Mit mutatnak a számok? Azt látják-e, hogy honnan, hova jelentkeztek át legtöbben a szavazás napjára?
Igen, 224 ezer átjelentkező választópolgár fog tudni szavazni vasárnap, és a területi megosztás az azt mutatja, hogy szinte mindenhonnan van átjelentkező választópolgár, ez nem is kérdés. A fővárosból, illetve Pest vármegyéből igényelték a legtöbben ezt a lehetőséget, és a főváros vezet a tekintetben is, hogy a 11. kerületben lesz az a szavazókör, ahol a legtöbb átjelentkezéssel élő választópolgárt fogják fogadni. Itt több mint 9500-an vannak a névjegyzékben, és a második helyen a 13. kerület van 9100 fővel. De ezek a választási irodák felkészültek ezeknek a választópolgároknak a fogadására. Itt a 22-es választást követően volt a javaslatunkra egy törvénymódosítás, ami azt írja elő, hogyha 2000 főt átlépi az átjelentkezéssel oda jelentkező választópolgárok száma, akkor a helyi választási irodának alszavazóköröket kell kialakítania, vagy egy nagy helységben szavazási asztalokat kell kialakítania, és egy-egy helyszínnél, egy asztalnál, vagy alszavazókörben maximum 800 választópolgár lehet. Tehát tulajdonképpen ezek a nagy számok, ezek le lesznek bontva, és mint egy-egy normál szavazókör úgy fognak funkcionálni. Itt talán a bejutásnál kell arra majd jobban figyelnünk, hogy melyik asztalhoz kell, melyik alszavazókörbe kell mennünk, de erre is készülnek az érintett választási irodák, és egy kollega kifejezetten abban fog segíteni, hogy az épületen belüli tájékozódását a választópolgárnak megkönnyítse, és megmutassa neki a megfelelő irányt.
Mi az irányítás elve? ABC sorrend? Név szerint? Vagy
vármegye szerint, és azon belül ABC szerint.
Tehát ki honnan jön, azt a vármegyét fogja először látni. Én mondjuk Szegedről jövök, akkor Csongrád, Csanád vármegye lesz kiírva, tudom, hogy onnan jövök, és utána már csak a kezdőbetűmet kell megkeresni, hogy hova menjek, és azt ott látni fogom az asztalnál.
Igen. Illetve egy lesz olyan is, hogy több megye kerül egy.
Hát, ha nem kell olyan sok, akkor nem össze lehet volna.
Persze.
Külképviseleteknél kell-e bárhol sorban állásra számítani ott? Milyenek az átjelentkezési számok?
A külképviseletre is...
Hát nem átjelentkezés, hanem jelentkezés.
Külképviseleti választás, ott 93 ezer választópolgárt vettünk nyilvántartásba a külképviseleti névjegyzékre, és itt is, hát a nagy helyszínek azok London, szintén 9500 választópolgárral, Hága 6300 választópolgárral, München 5500 választópolgárral. Itt is megfelelő helyszíneket választottak a külképviseleti választási irodák, és itt is hasonló rendszerben fogják lebonyolítani a szavaztatást. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, hogy természetes, hogy biztosan lesznek sorok, hiszen sok választópolgár fog élni a választójogával, országgyűlési választásokon jellemzően 70% körül, a fölött van a részvétel, úgyhogy biztos, hogy lesznek olyan napszakok, ahol sorok lesznek. Itt ezúton is kérem a választópolgároknak a türelmét. Ez nem egy magyar sajátosság, valamennyi nyugati állam, amikor választásokat bonyolít, akkor annak a velejárója, hogy vannak időszakok, ahol bizony sorba kell állni ahhoz a választópolgároknak, hogy a választójogukkal élni tudjanak. Kérjük szépen a türelmüket, de mindent megteszünk azért, hogy minél gördülékenyebben bonyolítsuk le a szavaztatást.
Bejön egy vonat Londonba, 400 szavazni akaró magyarul, akkor mindjárt lesz egy 400-as sor.
Igen.
Mert hogy odaértek. A nemzetközi megfigyelők jelentkezését, hogy látják, vannak elegen, vagy egyáltalán van-e olyan, hogy elég nemzetközi megfigyelő? Mitől függ, hogy mikor elég?
Hát az, hogy mitől elég, abban én nem vagyok kompetens nyilatkozni, én csak azt tudom mondani, hogy akárhányan jönnek, mindenkit szeretettel fogadunk, és nincs semmi titkolnivalónk a szavazás lebonyolítását illetően. Most egyébként az idei választásra 879 nemzetközi megfigyelőt regisztráltunk, illetve ők azok, akik regisztráltak nálunk, itt van egy regisztrációs kötelezettség, és akkor ők is kaptak egy nemzetközi megfigyelői kártyát, úgyhogy ezzel már vannak, akik régebb óta itt vannak, az EBSZ megfigyelői, illetve több egyéb nemzetközi szervezet, Európa Tanács parlamenti közgyűlésének van itt egy nagyobb delegációja, és már sok vidéki helyszínt is meglátogattak, és figyelemmel kísérték a választási felkészülést, és természetesen a szavazás napján is sok helyütt jelen lesznek, lehetőségük van minden folyamatot megfigyelni, szavazókörökben ott lenni, szavazatok összesítésénél jelen lenni. Őnekik is több alkalommal tartottunk tájékoztatókat, felkészítőket, hogy ők is megfelelően tudják ellátni a munkájukat. Sőt, a 24-es választáshoz hasonlóan angol nyelven elkészítettünk egy információs füzetet a számukra, amivel a választás legfontosabb tudnivalóit írtuk össze számukra.
Mindent megnézhetnek, kivéve, hogy én hogy szavazok. Igen. Tehát a szavazás titkosságát ők persze, sem láthatják, nem, ez egyértelmű. De egyébként bekukucskálhatnak, megnézhetik a jegyzőkönyvet fölülről, akár még beszélhetnek is a szavazott számláló bizottság tagjaival,
kérdéseket is. Igen, tehát a feladat ellátásukban nem akadályozhatják.
Ez nem tarthatja föl, de egyébként nagyjából ugyanazt csinálhatja, mint a magyar sajtó.
Igen.
Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk. Szavazóhelyiségek nyitása és zárása az a megszokott 6-tól 19-ig?
Pontosan.
6 órakor, ha oda megyek, akkor már ott találok szavazót, tehát lehetek első szavazó, kapok valamit, akkor hogyha én vagyok az első szavazó?
Azt a lehetőséget, hogy aláírja az urnazáró jegyzőkönyvet, mert az első választópolgár jelenlétében történik az urnáknak a zárása, és ő tanúsítja azt a bizottság tagjai mellett, hogy az urnában nem volt semmi, üres volt, amikor azt lezárták. A mozgó urna esetében ugyanígy járunk el, a mozgó urnába annyi többlet van, hogy egy kis ellenőrző szelvényt behelyezünk. A szavazókörben maradó urna esetében erre nincsen szükség, hiszen az végig a bizottság tagjainak a látókörében van, de a mozgó urnánál, amikor este bontják a mozgó urnát a szavazat számláláshoz, az az első számú feladat, hogy ezt az ellenőrző szelvényt megkeressék, és csak hogyha ez benne van, akkor lehet számolni a benne található szavazatokat.
Ennek az az értelme, hogy nehogy valaki gyártson menet közben egy másik mozgóurnát, és azzal neki álljon mindenféle csinálni.
Így igaz. És az első választópolgár az ezt tanúsítja, úgyhogy neki túl azon, hogy a névjegyzéket alá kell írnia, neki ezt az urnazáró jegyzőkönyvet is alá kell írnia.
Első szavazók szoktak, a első szavazók ajándékot kapni. Valami kis szimbolikus ajándékot fognak most is kapni?
Most is lesz több mint 180 ezer elsőként szavazó választópolgár a névjegyzékben, és számukra egy piros-fehér-zöld karkötővel készülünk, úgyhogy bízom benne, hogy az első választóink majd büszkén fogják viselni, és a következő napokban sok ilyet látunk az utcákon.
Az urna ugyanolyan, mint legutóbb volt? Szürke, alulról szűkül, vagy valami... Vagy már nem is olyan volt, már fehér volt, nem is emlékszem annyi választást.
Szürke műanyagurnák, illetve mindenhova biztosítunk, hogyha szükség van rá, akkor ott helyben összeszerelhető papírurnákat.
Hogy fog kinézni maga a szavazó fülke? Ez időnként szokott változni, de ha jól emlékszem, a legutóbbi választásra az előzőhöz képest nem volt nagy változás.
Nem, ez a helyiekre van bízva, hogy fülkék legyenek a szavazókörben legalább 2, illetve egy mobil paraván is, és az, hogy ez a fülke hogy néz ki, illetve milyen módon állítják elő, legyártják saját maguk, beszerzik, ez a helyi választási irodák dolga. A legfontosabb az, hogy ott kell, hogy legyen a fülke, hiszen így tudnak titkosan szavazni a választópolgárok.
Saját csaktól lehet, vihetek ceruzát. Minden választás előtt szoktak terjedni a világháló mindenféle elméletek, hogy milyen íróeszközt vigyünk magunkkal. Kapunk, vagy vigyünk?
Kapnak tollat, de nyugodtan lehet vinni saját tollat is, és nyugodtan lehet a saját tollat is használni. Egy érvényességi kritérium van, tollal kell kitölteni a szavazólapot. Ez lehet akár egy filctoll is, de alapvetően mindig sima tollat szoktak használni a választópolgárok. Ceruzával nem szabad kitölteni, arra figyeljünk. A ceruzával kitöltött szavazólap az érvénytelen lesz.
Színe a tollnak mindegy?
Mindegy.
Tehát akár hupikékkel is csinálhatom?
Nyugodtan.
Csak az a lényeg, hogy a számlálásnál világos legyen, hogy metszi egymást a két vonalon?
Igen.
Tehát ennyiben tudunk segíteni a szavazat számlálóknak, hogy normális tollal. Igen. Ha már magunkat viszünk, akkor egy olyat vigyünk, ami látszik.
Igen.
Hány szavazólapot fogunk most kapni, és nagyjából hogy fognak kinézni a szavazólapok? Volt olyan szavazás, amikor konkrét lepedőket kellett forgatni a szavazófülkében.
Most ennél sokkal jobb lesz a helyzet. Két nagyjából A4-es méretű szavazólapot fogunk kapni. A pártlistás szavazólap az biztosan ez a méret, ahol 5 pártlista közül tudunk választani. Egyet kell kiválasztanunk, és a lista neve melletti karikába kell az egymást metsző vonalakat elhelyeznünk, és természetesen van közel 80 ezer nemzetiségi választópolgárunk, aki az országgyűlési választásra is kiterjesztette a nemzetiségi regisztrációját. Ők az adott nemzetiségnek az országos listás szavazólapját fogják megkapni. Az is egy A4-es méretű szavazólap, és egyébként pedig az egyéni jelöltek vonatkozásában. Ott a legtöbb jelölt az Borsodban található 10 jelölttel, és a legkevesebb jelöltek ebből több helyütt is van ilyen az országban, 4 jelölttel. Ahol 7 vagy annál kevesebb jelölt van a szavazólapon, az szintén A4-es méretű szavazólap. De ahol több van, az is csak egy picivel hosszabb ennél, és ott ugyanaz a metódus, hogy egy jelöltet tudunk kiválasztani, és a jelölt neve melletti karikába a két egymás metsző vonalat kell elhelyeznünk ahhoz, hogy érvényesen szavazzunk.
Mindig egyoldalas a nyomtatás, tehát nem lesz olyan meglepetés, hogy esetleg a másik oldalon is kellett volna néznem, de oda nem néztem át. Tehát egyoldalas mindig.
Két külön szavazólapot kapunk, és mind a kettő egyoldalas.
Mi lesz a különböző időpontokban visszalépett jelöltekkel? Van, akit már fizikailag nem lehet lehúzni a lapról, mert hát ki van nyomtatva? Van, akit nem lehet levenni a lapról, mert a nyomtatás után lépett vissza. Olyankor ki húzza ki? És hogy milyen módon a jelöltet, hogy a választópolgár biztos lehessen abban, hogy ez egy szabályos dolog?
Volt egy jó néhány olyan visszalépés, ahol annak ellenére, hogy már ki volt nyomtatva a szavazólap, újat nyomtattunk, és azokat a jelölteket levettük a szavazólapokról. Miután a szavazást megelőző 2 héttel elkezdődött a szavazóköri dobozok benne a szavazólapoknak a kiszállítása, így az ezt követően visszalépett jelölteknek a helyi választási irodáknak kell lehúzniuk. A hivatalos visszalépésre tegnap délutánig volt határidő.
Csütörtök
délután 4 óráig lehetett visszalépni, volt is még a tegnapi nap során is egy néhány visszalépés. Ezzel kapcsolatban megkapták a választási irodák a tennivalókról a felhívásunkat. Kihúzni több módon lehet. Egyrészt az A4-es méretű szavazólapot be lehet tenni a nyomtatóba, és a kiesett jelölt nevét, a jelölőszervezet, illetve a karikát is teljes egészében fedő fekete csíkot lehet ezekre a szavazólapokra nyomtatni. És egyébként pedig az ettől eltérő méretű, de akár ugyanezen a méretű szavazólapon is lehet tollal is kihúzni. Itt mi igazgatási úton azt írtuk elő valamennyi választási iroda számára, hogy filctollat kell használni, és legalább 2-szer át kell húzni 2 egymás alatti vonallal, teljes terjedelmében az adott jelöltnek a nevét, a karikát, illetve a jelölőszervezetnek a feltüntetését, amennyiben egy párt jelöltjéről van szó. Úgyhogy jól látható lesz valamennyi kiesett jelöltnek a kezelése. Természetesen a kiesett jelöltekről a szavazókörben kihelyezett szavazólapon is megtörténik ez a kihúzás, úgyhogy értesítik a szavazatszámláló bizottságok a választópolgárokat az ilyen eseményekről. Úgyhogy ha egyébként ők erről nem értesültek volna, akkor legkésőbb a szavazókörben ez világossá fog válni számukra.
De akkor is, hogyha a szavazás napján 6 óráig lép vissza valaki? Mert nem biztos, hogy mindig van értelme a visszalépésnek ilyen szempontból.
A csütörtök délután 4 óra után történő visszalépéseket a szavazólapon már nem kezeljük.
Hát azt a választónak hát, tudnia kell.
Hát azt jó tudja.
Eljutott hozzá. Ha eljutott el hozzá és rászavaz, akkor az egy érvénytelen vagy fölösleges szavazat, vagy az semmibe hulló szavazat. Egyáltalán van ennek jogi kategóriája, hogy milyen a menet közben visszalépett szavazat?
Jogilag érvényes lesz.
Tehát a visszalépett jelölt kap egy szavazatot.
Igen.
Ha annyi szavazatot kap, hogy mondjuk ez teljesen elméleti feltételezés, megnyeri a választást az adott körzetben, akkor elvileg mandátumot is kap.
Igen, de azt nem köteles átvennie.
Jó. Mi csinálunk, illetve mi annak a következménye, ha két vagy több jelöltet x-elünk be? Automatikusan érvénytelen?
Hát, hogyha ezt még ott érzékeljük, akkor lehet kérni egy rontás esetén egy új szavazólapot.
Hányszor?
Egyszer.
Egyszer. Segítőt vihetünk be magunkkal, ha otthon hagytuk az olvasó szemüvegünket.
Igen. Segítőt. Segítő az bárki lehet, segítő az bemehet velünk a fülkébe, és ott segíthet a választójog gyakorlásában, illetve, hogyha nem kísérte bennünket segítő, akkor a szavazatszámláló bizottságtól is kérhetünk segítséget, és ilyen esetben a bizottság két tagja lesz az érintett választópolgárnak a segítségére.
Ez törvényi kötelezettség, hogy mindig kettőnek kell lenni? Mert hát a szavazó fülke nem túl nagy, és akkor két bizottsági tagnak kell bejönnie velem, vagy ha bizottsági tagok megbíznak egymásban, akkor lehet egy is?
A Nemzeti Választási Bizottságnak van egy iránymutatása, amit még a 24-es választás eljárásában a szavazás napját megelőzően adott ki, és pont ezt a problémakört járta körül, hogy egyrészt, amikor külső segítőt viszünk magunkkal, akkor az jogszerű és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás keretein belül maradó mértékű segítségnyújtás legyen, magyarul ne egy személy segítsen a fél falunak a szavazás lebonyolításában, hanem az életszerű, hogy én mondjuk segítek az édesanyámnak, vagy a testvéremnek, vagy a szomszédomnak, de egy bizonyos pont fölött az már a bizottság számára érzékelhető, hogy itt nem a rendeltetésszerű joggyakorlásról van szó, és akkor igenis lehetőségük van felhívni erre a figyelmet, lehetőségük van akár a szavazásnak a felfüggesztésére is, hogy a törvényes rend helyreálljon. És tehát amikor nincs azt, külső segítő...
Feri, én már 26. alkalommal látom, hogy segítesz valakinek. Rendben van ez így? Ez megteheti a bizottság?
Meg. Javaslom is, hogy tegye meg. És amikor pedig nincs külső segítő, akkor pont ugyanazt a gyakorlatot javasolja ebben az iránymutatásban a Nemzeti Választási Bizottság, hogy ahogy a mozgóurnáztatáshoz is két bizottsági tag megy el, ugyanígy ebben a segítségnyújtásban is két bizottsági tag legyen a választópolgár segítségére, pont azért, hogyha egyedül lenne ott egy bizottsági tag, akkor ő ne befolyásolja az adott választópolgárt. Tehát a bizottsági tagok ilyen módon ellenőrzik egymást az ilyen típusú feladat ellátás során.
Tud-e valamit a választás lebonyolításáért felelős bármelyik választott vagy hivatásos tisztségviselő tenni annak érdekében, hogy ez a segítség, aminek a legdurvább formája a láncszavazás, ami ugye nem bent a választó bizottság orra előtt történik, hanem árokparton, furgonban, kocsmában, itt-ott, ez ellen bármit lehessen csinálni. Nem látják, nem ott történik.
Hát miután nem látják, és nem ott történik, a bizottság ezzel kapcsolatban sok mindent nem tud tenni. Az érintett választópolgárok tudnak ezzel kapcsolatban jelzést adni, és amennyiben ilyen típusú kifogás érkezik az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, akkor a kifogások mértékét, súlyát, az abban előadott bizonyítékokat mérlegelve tudnak megfelelő jogkövetkezményt levonni.
Ha valaki olyasmit lát, ami a saját megítélése szerint sérti a választás tisztaságát, az ilyenkor hova menjen? Rendőrt hívjon? Menjen be a választási helyi bizottsághoz? Mit csináljon?
Rendőrt is lehet hívni, de természetesen a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság felé kell az ilyen sérelmes helyzeteket jelezni.
Van technikai útja sérelmes helyzet jelzésének? Telefonáljak? Írjak egy e-mailt?
Kifogás benyújtását javaslom, amit e-mailben is lehet tenni.
Rövid elintézési határidők vannak ilyenkor. Ne várjunk három napot, ugye, hanem ha látunk valamit, akkor azt lényegében azonnal jelezni kell, mert onnan indul a határidő.
Három napon belül lehet ezzel a jelzéssel élni, és egyébként, hogyha ilyen ügy indul valamelyik választási bizottságnál, akkor neki három napon belül kell döntést hoznia.
Mi a teendő, hogyha valamelyik választókör előtt 7 órakor még sor van?
akkor aki megérkezik 7 óráig, és beáll a sorba, az jogosult lesz leszavazni. Ilyenkor a választási bizottságnak egy tagja beáll 7 órakor a sor végére, és aki azt követően érkezik, őt sajnálattal arról fogja értesíteni, hogy már késő jött, és nem fog tudni szavazni, és mindenki, aki előtte áll, ő pedig szépen le fog tudni szavazni, és egész addig nem fog bezárni az az adott szavazókör, amíg valamennyi időben érkező választópolgár nem gyakorolta a választójogát.
Nincs kampánycsend, most már talán 2 választás óta, de a szavazókörök környezetében mégis más szabályok vannak. 150 méteres szabály, sugarú körszabály, ez él még?
Ez él, igen, ez a relatív kampánytilalom, úgyhogy itt erre figyelni kell, hogy a szavazókör bejáratától számított 150 méteres körön belül tilos mindennemű kampányolás, illetve a választás napján már választási gyűlést sem lehet tartani.
Ilyenkor az új kampányolás tilos, vagy le kell szedni az adott választó csapatnak a táblákat, amiket esetleg korábban oda tett?
Nem, ami korábban lett kihelyezve, az maradhat, az új típusú kampányolás az, ami tiltott. És egyébként valamennyi választási plakátot azt 30 napon belül kell eltávolítaniuk a szavazás napját követően. Az
látott már olyan választást, ahol ez sikerült megcsinálni, hogy 30 napon belül eltávolították?
Igen, az önkormányzati választást követően a legtöbb helyütt ez sikerült, ahol egyébként nem sikerül, ott az önkormányzat elvégzi, és a költségeket tovább számlázza az érintett jelöltnek, jelölő szervezetnek.
Kialakult arra már jó gyakorlat, hogy mi számít 150 méteres sugarú körön belüli kampányolásnak? Tehát nyilván, hogyha arra megyek egy hangos walkmannel és éltetem valamelyik jelöltet, az már az belefér?
Persze, az abszolút az. Persze.
Tehát ezt bejelentetem?
Igen.
Volt erre példa? Csináltad, élnek az emberek?
Volt erre több példa, ezt ugye utána az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok bírálják el, és hoznak döntést. Az itt a kérdés, hogy milyen fokú bizonyítékokkal tudja ezt alátámasztani a kifogásról élő.
Mindenkinek ott van a kezében a mobiltelefon. Igen. Nyilvánvalóan, igen. Hogyha valami ilyesmit lát, akkor azt egyébként tudják bizonyítékként kezelni a választási bizottságot?
Természetesen. Ilyenkor az a jó, hogyha az is kiderül belőle, hogy ténylegesen hol történt, hiszen az alapján lehet megállapítani, hogy a 150 méteres szabályhoz képest kívül vagyunk-e vagy belül.
Mi történik az urnazárás után a szavazókörben? Mivel kezdik?
Elpakolnak mindent, ami az urnákon kívül van. Tehát erre is külön most nem kötegelő csíkokat, hanem kötegelő borítékokat fognak használni a szavazatszámláló bizottságok. Elpakolják a fel nem használt szavazólapokat, kötegelve, megszámolva, lezárva az adott borítékot, ráírva, hogy melyik típusú szavazólapból mennyi van benne, elpakolva a rontott szavazólapokat, elpakolva minden egyéb kelléket, elpakolva a tollakat, és ezt követően lehet az urnát kibontani, felnyitni, szétválogatni a szavazólapokat típus szerint, illetve hogyha van benne boríték, akkor természetesen a borítékból kivéve elvégezni ezt a feladatot, és utána elkezdődik az egyéni jelöltekre leadott szavazatoknak az összesítése, és ha azzal végeztek, akkor pedig a pártlistás, azt követően pedig a nemzetiségi listás szavazatoknak az összesítése, illetve jelentése a helyi választási irodák felé.
Ezt is a kézikönyv, a checklist szerint kell csinálni. Elpakol, kötegel, jegyzőkönyvez, asztalt összetol, borít, számol.
Igen. Hát
így van megcsinálva?
Igen. Jegyzőkönyvet kitölt.
És jegyzőkönyvet kitölt. Először az érvényteleneket veszik ki, vagy azt menet közben benne van a kezükbe a gyakorlat?
Menet közben, persze. És az érvénytelenekről külön dönt a bizottság, tehát ott alapvetően világos, hogyha valamelyik szavazólapon a szavazat érvénytelen, de természetesen előfordulnak vitás esetek is, hogy az éppen a körön belül van-e, vagy a körvonalát csípte még, vagy sem, és ilyenkor a bizottsághoz döntést arról a szavazatról, és rá is írja az érvénytelenség okát, azt rávezeti a szavazólap hátuljára.
Ilyenkor elővesznek egy lupét, és megnézik, hogy csípje a körön belül az egymást metsző kört.
Hogyha szabad szemmel nem megállapítható, akkor azt oktatjuk, hogy egy mobiltelefonnak a kamerájával rá lehet nagyítani, és akkor teljesen egyértelműen eldönthető a kérdés.
Szokott ebből még vita lenni? Mert az legutolsó választáson már nem nagyon hallottam erről vitát, de korábban voltak még viták, hogy
voltak
mi számít érvénytelennek, parázsviták,
miután ez a jogi környezet ez állandó, és most már a többedik választást bonyolítjuk így, nagyjából a bizottság tagjai is hozzászoktak, választópolgárok is természetesen, úgyhogy egyre kevesebb, de azért mindig akad belőle.
Semmi más nem kell nézniük, csak a kört, és hogy azon belül van egy két egymás metsző vonal. Tehát művészeti alkotásokat, üzeneteket egymásnak, semmit nem. Csak erre az, a kis az lapra az a, fókuszálnak igen, a körre.
Illetve azt is meg kell nézni, hogy lepecsételték-e az adott szavazólapot. Tehát az az ő feladatuk, úgyhogy bízunk benne, hogy ilyen ellen fognak találkozni.
Mikor kerül be az elektronikus jegyzőkönyvbe egy szavazókörben az adott szavazókör eredménye?
Az elektronikus rendszerbe úgy kerül be, hogy a jegyzőkönyvvezető még onnan a szavazókörből betelefonál a helyi választási irodába, és bediktálja az adott szavazókörnek az eredményét. A helyi választási irodába ül egy másik választási iroda tag, aki megfelelő jogosultsággal belépett a rendszerbe, és beviszi ezeket az adatokat. Ezt követően, amikor végeztek minden feladattal a szavazókörben, lezárták az urnákat, kitöltötték az urnazáró jegyzőkönyvet, és bemennek a helyi választási irodába, ahol jellemzően még egyszer ott dolgozó választási irodatagok átnézik a jegyzőkönyveket, számszakilag stimmelnek-e, tehát felül ellenőrzik egyszer, és hogyha valami eltérés van, akkor azt tudják javítani, és ez alapján, hogyha szükséges, akkor az elektronikus rendszerben is lehet javítani az előzetesen bediktált eredményeket. És ezeket az eredményeket összesítjük, és utána ezeket az eredményeket publikáljuk.
Mikor lehet, és mikor kell újra számlálni a szavazatokat?
Szavazatok újra számlálása vonatkozásában most már él egy új jogintézmény, hogyha egyrészt szavazat egyenlőség lenne egyéni jelöltek között, akkor kötelező újra számolni. Hogyha a szavazatok számában az első és a második jelölt között 100 vagy annál kisebb a különbség, akkor a második helyen lévő jelölt kérheti az újraszámlálást. Ehhez neki semmit nem kell bizonyítania, önmagában a kis különbségre való tekintettel hétfő 10 óráig kérheti ezt. És ha ezt kéri, akkor valamennyi szavazatot, ami az adott egyéni választókerület mellett leadva, azt újra kell számolni. És a harmadik lehetőség pedig, hogyha valamilyen jogorvoslati eljárásban egy választási bizottság vagy bíróság elrendeli a szavazatok újraszámlálását.
Nagyjából mikorra számítanak első magas arányú eredményre? Már mi az elejétől fogjuk figyelni, de 5% még nyilvánvalóan semmit nem mond. A 25%-nál szoktak az emberek lelkesebbé válni, de azért 90%-ot szoktuk komolyan venni.
Hát én azt gondolom, hogy ott a késő esti órákban el fogunk jutni eddig az állapotig, hiszen a szavazatszámla a bizottság dolga abból a szempontból egyszerűbb lesz, mint 4 éve volt, amikor ott volt egy népszavazás is, és azokat a szavazólapokat is fel kellett dolgozniuk. Most csak és kizárólag az egyéni jelöltek, illetve a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólapokkal kell foglalkozniuk, úgyhogy bízunk benne, hogy ott a késő esti órákban már lesz annyi olyan fokú feldolgozottság, ami inkább a 80% fölötti számokat, eredményeket fogja mutatni, és ez szépen halad majd idővel előre, úgyhogy a választás estéjén nagyjából az országos listás szavazatoknak a 92-95%-át fogjuk megjeleníteni, és az egyéni szavazatoknak pedig a 92-94%-át, ez a részvételtől függ, és ezt annyival egészítem ki, hogy ezzel párhuzamosan maga a Nemzeti Választási Iroda végzi este 7 órától a levélszavazatoknak a felbontását, feldolgozását, és azzal is fogunk haladni ott az este folyamán, úgyhogy ott is fokozatosan tesszük közzé a levélszavazásnak az eredményét, ami szintén a honlapunkon látható és követhető lesz. És ugye amit nem fogunk tudni feldolgozni, az, hogy mind a 106 egyéni választókerületben van egy-egy kijelölt szavazókör, ahol a helyi lakosok napközben leszavaznak, ugyanakkor a szavazókör zárását követően az a bizottság a zárt urnát beviszi a helyi választási irodába felbontás nélkül, és vár. És megvárja, hogy a külképviseleteken leadott zárt borítékban hazaérkező szavazatokat mi 106 kupacba szétválogassuk. Ugyanezt megtesszük az átjelentkező választópolgárok zárt borítékjaival, azt látjuk rajta, hogy melyik vármegye, melyik választókerületéről van szó, ez alapján fogjuk 106 kupacba rendezni, ezt április 17-én pénteken visszaküldjük a 106 helyszínre, és pénteken vagy szombaton végzik el a nem számolós urnával egybe keverve ezeket a szavazatokat, az utolsó szavazókör eredményének a megállapítását az érintett bizottságok. Ezt követően lesz 100%-os a feldolgozottság, és ezt követően fognak tudni az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok az egyéni jelölt vonatkozásában eredményt megállapítani. Ekkor válik az is biztossá, hogy pontosan mennyi töredék szavazat vándorol föl az országos pártlistákra, és ezt követően fognak tudni a területi választási bizottságok először részeredményt megállapítani a listás eredmények vonatkozásában, majd a Nemzeti Választási Bizottság már a levélszavazatok eredményét is figyelembe véve az országos listás végeredményt megállapítani.
Elemzők régóta arra figyelmeztetnek, hogy ennek, amit most elmondott, ennek szoros választási eredménynél van rendkívül nagy jelentősége. Mert akkor lehet, hogy csak jövő szombaton fogjuk megtudni, hogy mi is történt ezen a választáson. Ha nagyon egyértelmű a választási győzelem, akkor ennek kisebb a jelentősége, gondolom.
Pontosan, pontosan. És legutóbb is előfordult, hogy a 97-8%-os feldolgozottsághoz képest az eredmény változott.
Egy mandátum fordult, ha jól emlékszem.
Igen, az utolsóként számláló szavazókör eredményei alapján. Úgyhogy jellemzően mindig szokott lenni egy nagyjából 10 olyan választókerület, ahol kifejezetten szoros a verseny, és matematikailag benne van a pakliban, hogy akár változhat is az eredmény. Úgyhogy ezekben az esetekben, ezeknél a választókerületeknél noha lehet valószínűsíteni, hogy mi lesz a végeredmény, de mégiscsak biztosan a kijelölt szavazókör számlálását és eredmény megállapítását követően lehetünk a mandátum sorsát illetően.
De azt valaki ki tudja matekozni, hogy az oda érkező külső szavazatok vajon fordíthatnak-e? Hát azt nem tudja senki, hogy hány külső szavazatot adtak le. És azt, hogy mi van benne, azt meg különösen nem. Ez zárt a boríték. Tehát ha azt úgy lehet okoskodni, hogyha kevesebb külső szavazat van, mint amennyi különbség van a két jelölt között, akkor lehet, hogy nem fordít.
Igen. Az elméleti maximumokkal lehet számolni, a gyakorlat az mindig kevesebb, és hogyha az elméleti maximum már alapból kevesebb, mint amennyi a fordításhoz szükséges lenne, akkor nagyjából megjósolható, hogy mi lesz a végeredmény az adott választókerületben.
De szoros eredménynél plusz egy hét izgalom.
Igen.
Ez fog következni. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az Inforádióban felvételről hallották, pénteken déltől rögzítettük. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.